tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal Veszprémbe megyünk el, a Lackó Dezső Múzeumban. Az ott készült riportokat fogják mindjárt hallani, itt a Kontakt Rádión. Itt vagyok a Lackó Dezső Múzeumban, egy nagyon izgalmas, érdekes kiállításon, amelyiknek az egyik társ rendezője áll mellettem. Kérnélek, hogy mutassad be a kiállítást nekünk.
Pilipko Erzsébet vagyok, a Lackó Dezső Múzeum néprajzos muzeológusa. Orosz fémikonok a 18-20. Században című kiállítást szeretném most akkor bemutatni Önöknek. Mindenek előtt elmondanám, hogy a kiállítás főrendezője dr. Foyt Vilmos professzor emeritus. Az ő kezdeményezésének köszönhetően magángyűjtők munkáiból állt össze ez az anyag. Orosz fémikon kiállítás már volt Magyarországon. Többek között Esztergomban, a Keresztény Múzeumban, Miskolcon, a Látványtárban, illetve az Iparművészeti Múzeumban néhány évvel ezelőtt egy 500 darabot felölelő fémikon kiállítás került bemutatásra, amelynek azt hiszem kb. A fele Moszkvából, a Rublev Múzeumból került Magyarországra. Ez a kiállítás azonban Foyt Vilmos professzor úr szerint különbözik minden korábbi magyarországi fémikonokat bemutató kiállítástól, ugyanis egyrészt a tematizálása egyedi és sajátos, amire később még kitérek, másrészt pedig ezeknek a fémikonoknak a hátoldala is bemutatásra került, ami eddig még egy kiállításban sem volt látható. Mert nyilván ugye ezek a fémikonok, amelyeknek a hátoldala is díszített, értelemszerűen az előlapja még inkább színes és szép. Tehát ezért sem, gondolom én, állították ki ezeknek az ikonoknak a hátoldalát. De hát akkor menjünk körbe a kiállításban. Talán mindenek előtt elsorolnám azokat a csoportokat, amik alapján bemutatásra kerültek ezek a fémikonok. A legkedveltebb ábrázolások láthatjuk az első álló vitrínben. Tematikusan vegyes csoport kezdődik a mandillionokkal, folytatódik az Ószövetségi Szent Háromsággal, Istenszülő ábrázolásokkal, szentek ábrázolásaival, stb. A továbbiakban két fekvő vitrínben az Istenszülő ábrázolásokat láthatjuk, majd a nyakba akasztható kis kereszteket, szentek, illetve szentek csoportjait bemutató kis ikonokat, sőt diptihonokat is, majd a nagy triptihonok következnek, nagy nyolcszögletű keresztek, majd a tetraptihonok, tehát négy ikontáblás ábrázolások, illetve a Szent György és Szent Demeter ábrázolásokat bemutató fekvő tárló. És van még egy érdekesség, egy kis enteriőrünk, ahol a nyelvrokonainkat, finugor nyelvet beszélő komi házszentelést mutatunk be, ugyanis az orosz pravoszláv egyház a 16. századot követően, miután már harmadik Rómaként emlegették, hatalmát egészen Szibériáig kiterjesztette, és többek között ezeket a mi nyelvrokonainkat is pravoszláv hitre térítették. Tehát így került sor ennek az enteriőrnek a megrendezésére.
Nézzük akkor meg közelebbről mindjárt ezt az első vitrint.
Egyik talán legfontosabb ábrázolás, ez a bizonyos mandillion, nem emberkéz alkotta Krisztus ábrázolások. Nyerukatva rímei, mondja az orosz, Ezek Krisztus arc lenyomatok, hát ugye a legismertebb Veronika kendője, illetve az Abgár edessai királynak küldött Krisztus lenyomat, amelyet állítólag maga Jézus küldött neki. A bizánci művészetben ez, hogy nem emberkéz alkotta ábrázolás, tágabb értelmű. Nem csak az említett Krisztus arc lenyomatok tartoznak ide, hanem azok a Mária ábrázolások, pontosabban Isten szülő ábrázolások, a keleti egyházban Máriát Isten szülőként emlegetik, amelyeket a hagyomány szerint maga Lukács evangelista festett. Több száz Isten szülő ábrázolást ismerünk. Ezek közül a legismertebb és legnépszerűbb a kazányi, a szmolenszki, a vlagyimiri istenanya, vagy a tyikvini istenszülőt ábrázoló ikon. Különböző típusú Mária, pontosabban istenszülő ábrázolást ismerünk, talán ebből az odigitriát emelném ki. Maga az ábrázolás úgy néz ki, álló, egyenes tartású Mária, bal kezében a kis Jézus, és egymásra mutatnak ujjaikkal.
Odigitria. Mi ennek a szónak az eredete?
Nevét a Konstantinápolyban lévő Hodegon nevű szentéről, illetve kolostorról kapta, ugyanis a hagyomány szerint egy hasonló képtípust őriztek ebben a kolostorban, amit állítólag Lukács evangelista festett az Isten szülőről. Tehát röviden ez az Odigitria története. Még egy képtípust említenék, a Mária Oráns, vagy Mária a jel. Itt Mária szembenéz velünk a látogatóval, és két kezét fölemeli, tehát imádkozó kéztartással tekint ránk, és ölében, mint egy pajzsban ül a kis Jézus. Ez az egyik legnépszerűbb istenszülő ábrázolás volt az orosz pravoszláv egyházban. Előfordult, hogy kivitték a csatatérre ezt az ábrázolást, fa ikonokon természetesen, és végighordozták a katonák között, buzdítva őket a győzelemre, a harcra. Tehát ezért is láthatjuk, hogy a kis Jézus, mint egy pajzsban ül Mária ölében. Kiemelném még a ószövetségi Szentháromság ábrázolást. Látjuk, hogy három emberábrázolás van a fémikonokon. Feltűnik a különbség a latin ábrázolásokkal, ugyanis ugye ott a Szent Lelket galamb képében ábrázolják. Itt a Szent Lelket szintén antropomorf módon, tehát ember formájában ábrázolják a Szent Lelket. Egyébként ezek a fémreliefeknek a Szent Háromság ábrázolása a Rublov-féle Trojica ábrázolást követi, Trojica Szent Háromság ábrázolás.
Mikor is készültek?
Ezek a fémreliefek többsége a 18-19. Században készült. Az orosz ikonok fénykora, ez a 18. század vége, és a teljes 19. század. Ezen a térképen, Oroszországot ábrázoló térképen láthatjuk azokat a fémikon öntő műhelyeket, amelyek a legismertebbek voltak. Moszkva, Mozsajszkoje, Kazány, Nizsnyij Novgorod, Kirchvin, Szolovetszk, és sorolhatnám.
Mekkorák voltak? Mennyire jellemzőek a kiállításon látható többnyire kisebb méretek?
Ezek többsége tenyérnyi nagyságú.
Milyen funkciót töltöttek be?
Ezek a magánáhítat, a magánáltatosság eszközei voltak. Kevésbé volt jellemző, hogy templomokba helyezték el, inkább odahaza házi szentélyekben, illetve az orosz pravoszláv hívő ember a nyakában viselte a kisebb méretű fémikonokat.
Meghatározható, hogy milyen alkalmakkor viselték?
Mindig viselték, sőt a megszületendő kisgyermek már kapott egy kisméretű fémikon keresztet, és mikor felnőtt lett, ezt nagyobbra cserélte. Tulajdonképpen ezért is nevezik többek között úti ikonoknak, vagy zarándok ikonoknak, mert mindig a nyakukban viselték, itt látjuk is az egyik enteriőrben, amilyen módon ezt viselték annak idején az orosz pravoszláv hívő emberek. Bronzba zárt imáknak is nevezik művészettörténészek ezeket a fémreliefeket. A bronz, ez nyilván ugye az ikon anyagára utal, többségében ezek bronzöntvények vagy rézből készültek. És bronzba zárt imák. Hát az imák az arra vonatkozik, hogy annak a viselője sokat könyörgött, fohászkodott, imádkozott ezekhez a fémikonokhoz. Pontosítanám, tehát nem ugye magához az ikonhoz, hiszen akkor bálványimádásról beszélnénk, hanem az ábrázoláshoz. Ugyanis a népi vallásosságban az ábrázolás és az ábrázolt nem válik ketté.
Hogyan használták? Mi volt a használat módja?
Sok fémreliefen látjuk, hogy nagyon megkopott. Ezek a használatra utalnak. Ugyanis fohászkodás, imádkozás közben ezeket a viselői, tulajdonosai simogatták, csókolgatták, ünnepek előtt tisztították. Téglaporral tisztították, ez számunkra elég furcsának hat.
Mitől függött, hogy ki milyen típusú ikont választott? Volt-e választék belőle, vagy egyes helyeken bizonyos típusok voltak elterjedtek? Mit lehet erről tudni?
Biztos nagyon szubjektív volt, mint mondottam, már kisgyerekek csecsemük születésükkor kaptak egy kis fémikon keresztet, amit felnőtt korukban aztán nagyobbra cseréltek. Feltételezem, hogy ezt a kínálat is meghatározta, említettem ezeket a közismert fémikonöntő műhelyeket. Szerintem ez nagyon-nagyon egyéni és szubjektív volt, hogy ki milyen ikont választott és viselte azt egy életen át a nyakában, és fohászkodott az ábrázolthoz.
Mit lehet tudni a kiállított triptihonokról?
A triptihonok az úgynevezett deészisznek a részei. A deészisz az ikonosztázion egyik sora. Középen látható Krisztus a pantokrátor, bal oldalra tőle az Isten szülő, jobb oldalon pedig keresztelő Szent Jánost látjuk, szárnyakkal látjuk keresztelő Szent Jánost, mégpedig azért, mert a puszta angyalának is nevezték őt, ugye közismert az ő aszkéta életmódja, hosszú ideig erdőben élt, és tehát erdő kínálta, bogyókkal táplálkozott mindössze. Tehát már maga az életformája utal arra, hogy már földi életében is angyal volt. Ezért ábrázolják szárnyakkal.
Hogyan lehetne ezeknek a fémikonoknak a történetét röviden összefoglalni?
Tehát 18. század vége és a teljes 19. század az orosz ikonművészet fénykora. Pontosabban az 1917-es nagy orosz októberi szocialista forradalomig tartott ezeknek a fémikonoknak a virágkora. Az azt követő ateizmus, bolsevizmus már nem kedvezett a műhelyek működésének. Nyugatra menekülők, emigránsok magukkal vitték ezeket a magánájtatossági eszközöket, fémreliefeket, így kerültek aztán eladásra, illetve magángyűjtők kezébe. Ezért is nagyon sok külföldi magángyűjtőnél vannak orosz fémikonok. Az egyházak igyekeztek az ateizmus idején is megőrizni kincseiket, ennek ellenére nagyon sok relikviát, egyházi kegytárgyat államosítottak, amik aztán a múzeumokba kerültek, és hát napjainkig is ott őrzik ezeket.
Sokat beszéltünk a 18-19. Századi orosz fémikonokról, hiszen a kiállításon ilyeneket látunk. Kérdésem azonban az, hogy volt-e ezeknek valamilyen előzményük, illetőleg jó lenne a pravoszláv egyház történetét csak vázlatosan néhány szóban bemutatni, hiszen ezek mégiscsak ennek az egyháznak a kegytárgyai voltak.
A kijevi oroszok megkeresztelkedése Krisztus után 10. században megy végbe, persze nem egyik naptól a másikra történt, a 9. században már Ciril és Metód előfordul Kijevben, ők ugyan nem térítettek, viszont megteremtették a szláv egyházi liturgia, illetve írásbeliség alapjait. 953-ban Olga fejedelem asszony megözvegyülvén Bizáncba költözik, felveszi a kereszténységet, így lesz később Szent Olgává, illetve Kijev apostoli fejedelem asszonyává. Az ő unokája Vlagyimir 988-ban hajtja végre a kijevi Rusz, a kijevi állam, kijeviek megkeresztelkedését. A 14. században a sorozatos tatárbetörések miatt az orosz egyházi központ Kijevből előbb Vlagyimirba, később Moszkvába kerül. A 15-16. Századra Moszkva már a harmadik Rómaként, a hit védelmezőjeként van nyilvántartva, és egyre nagyobb hatalommal bír. Egész északon a Jeges-tengerig, illetve Szibériáig terjeszti ki hatalmát, és téríti pravoszláv hitre az ott élő népeket. Többek között talán számunkra legérdekesebb a finugor nyelvet beszélő komi népcsoportot is. A 15-16. Században, 1550-es évek során az orosz egyházban kanonizálják az orosz egyház korábbi vezetőit, és ezeket előszeretettel ábrázolják később a különböző ikonokon, fémreliefeken is. 1551-ben megy végbe az úgynevezett 100 fejezetes zsinat, a Stoglav, szlávul, amely különböző újításokat vezet be a liturgiába. Azonban ennél radikálisabb újításokat vezetett be később Nikon pátriárka 1667-ben, amelynek egyfajta egyházszakadás lett a következménye. Ez a bizonyos Raskol és egy csoport, az úgynevezett óhitűek kiváltak az egyházból, és mivel nem fogadták el ezeket az újításokat, menekülésre kényszerültek. A kiállításban látunk tőlük származó fémikonokat is, ezek a legrégebbi ábrázolások közé tartoznak. Ugyanis menekülés közben magukkal vitték nem csak a könyveiket, hanem a fémikon öntő műhely eszközeit is. Később felállították, és tovább működtették. Egyébként Szibériában, majd onnan lengyel földre, sőt egész Amerikáig eljutottak ezek a bizonyos óhitűek. És akkor itt jön a 18. század vége, illetve 19. század volt az orosz ikonművészet fénykora.
Köszönöm Pilipko Erzsébetnek a kiállításnak ilyen részletes bemutatását. Most egy kis zenét fogunk hallgatni, és utána magáról a Lackó Dezső múzeumról hallhatnak riportokat, amelyek szintén a múzeumban készültek.
Oh.
Kedves hallgatóink, Önök a Tárlatról, Tárlatra című műsort hallgatják a Kontakt Rádióban. Az adás továbbra is felvételről megy, vagyis Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban jártam, ott készítettem a felvételeket. Először a honfoglalás és avarkor kiváló szakértőjével, a múzeum főigazgató helyettesével folytatott beszélgetést hallgassák meg.
Esperén Jágota vagyok, a Veszprém megyei múzeumigazgatóság igazgató helyettese, illetve a régészeti osztály vezetője.
Milyen osztályok vannak a múzeumban? Említetted a régészeti osztályt, ezen kívül?
Hát ezen kívül természetesen van történeti osztály, van a történeti osztály mellett a néprajzi osztály, hiszen a létszámunk egyre kevesebb, tehát őket így össze kellett volni, néprajzi történeti osztály van. Azon belül dolgoznak a történészek, néprajzosok, ide tartozik a művészettörténész, illetőleg az irodalomtörténész is. Ugyancsak ez már gyakorlatilag a szolgáltatói része, az adattár is ide tartozik, önálló egységként szerepel a könyvtár. Külön meg kell említeni a restaurátor osztályt, hiszen ők nagy létszámban, hál' Istennek még megmaradtak a megyei múzeumon belül. És hát ezen kívül még meg kell említenünk Pápát, Eszterházi Kastély és Tájn Múzeumot, amely gyakorlatilag ilyen értelme külön osztályként működik, de hát önálló épületük van, önálló raktáraik, kiállítóhelyeik. Azon kívül hát természetesen szintén a kiszolgáló részhez tartoznak még a raktárok, azon belül a raktárkezelők, ez is több helyszínen van, részben a Török Ignác utcai épületeinkben, valamint egy része az még Felsősön maradt, hiszen az volt eredetileg a fő cél, hogy felszámoljuk ezt a felsősi, tőlünk kisé távol lévő raktárbázist, és minden anyagunk beköltözzön Veszprémbe, de hát a sors az másképp intézte az ügyeket, úgyhogy annak egy része még ott van a kőtárral együtt, zömében régészet és a kőtár.
A régészeti osztályon hol folytattok ásatásokat, illetőleg az ásatásról bekerült anyaggal mi történik?
A megye teljes területén folytatunk természetesen ásatásokat, olyan igazán kimagasló ásatásunk idén csak Pápán volt, de azt sem mi valósítottuk meg, hanem a régészeti tanszék vagy régészeti intézetet kértük fel, azon belül is a középkori tanszéket, dr. Feld István vezette tanszéket, illetve az egyik munkatárs Mordovi Maxim vezetésével folyt Pápa főtéren a feltárás. Két szakaszban is, az egyik az nyáron, a másik pedig most valósult meg, sőt éppen tegnap volt a munkaterület átadás, tehát eléggé belenyúlt a decemberbe, de sikeresen befejeződött és nagyon-nagyon szép eredményeket hozott. Rengeteg lelet került elő, természetesen az emberi csontok, rengeteg edény, 600 darab érem, úgyhogy lesz dolga a numizmatikának is, ami szintén a régészeten belül működő kis csoportunk, de mint önálló gyűjtemény működik. Ezeket mi ide behozzuk természetesen a Török Ignác utcai épületünkbe, itt mossák a cserépmosók, utána szárítják, utána dobozoljuk, úgy, ahogy az a nagy könyvben meg van írva, és hát a fémleletek azok a fémrestaurátorhoz kerülnek, az edények, üvegek, egyebek azok a szilikát restaurátorokhoz, és utána hát szokás szerint ugye ezeket majd előleltárba veszük, illetve aztán végleges leltározása is megtörténik az anyagnak, akkor visszakerül ez a pápai anyag, jelen esetben a pápai anyag visszakerül Pápára, hiszen ez, ott is van egy ilyen gyűjtemény, meg raktár, illetőleg hát majd a későbbiek során ott fogjuk kiállítani, mert ez a város külön kérése volt, hogy lehetőség szerint, ha már ennyit szenvedtek a helyiek a feltárásokból adódó felfordulás miatt, akkor legalább lássák, hogy milyen szép eredményeket értünk el. Azon kívül hát volt még ásatásunk, inkább csak ilyen kisebb ásatásaink, egy bronzkori település részletét tárta fel a kolléganő dr. Regenye Judit, Jász Donásta a templom körüli, szintén nyomvonalas beruházáshoz kötődően Pintér László régész egy árpádkori temető kis részletét találta meg, és hát Balácán voltak még feltárások, ez meg viszont a KDOP pályázat részeként valósult meg, tehát nem a régi nagy tervásatás folytatása volt, hanem egy olyan típusú feltárás, ami a pályázathoz kötődött. Ott is sikerült azért megtalálni számtalan épület, részletet, objektumot, de a KDOP-t érdemes külön is kihangsúlyozni, hiszen ez a régészeinknek, vagy hát legalábbis a római koros régészünknek, Csirkeorsának ez egy komoly feladat, most már jó két éve húzódó feladata, amikor is hát a Balátszának egy új arculata lesz, az eddig álló épületeknek, kiállításnak egy új elképzelése fog megvalósulni, interaktív dolgok lesznek benne, tehát egy igen különleges dolog lesz valamikor a jövő év tavaszán, valószínűleg nyitásra, májusra az el is fog készülni. De mellett persze, hogy KDOP pályázat, ami egy nagy Európai Uniós pályázat, ugyanakkor TIOP pályázataink is voltak, kettő is. Az egyik az a Lackó Dezső Múzeumnak a közművelődési termét alakítottuk át, kimondottan a gyerekekre szabva is, illetőleg novemberben adtuk át a Török Ignác utcai 5-ös épületbe a TIOP termünket, szintén itt elsősorban néprajz, művészet, történet típusú foglalkozások lesznek a gyerekek számára, de hát ez mind ugye építkezéssel is járt, átalakítása, úgyhogy igen, komoly munka volt ez a munkatársak számára is, a raktárkezelők számára, tehát egy nagyon komoly munka volt, de még külön ki kell emelnünk, hogy ugyancsak 5 darab támogatott pályázatunk is volt, amiben részt vett gyakorlatilag a múzeum teljes gárdája, volt, aki többszörösen is, hiszen hát egy-egy támogatott pályázatban több alkalommal is, vagy előadást tartott, vagy kézműves foglalkozást a gyerekeknek. Ezeknek is az első évi periódusa lezáródott, most már a fenntartás időszaka következik, ami talán adminisztráció szempontjából valamivel egyszerűbb, de hát a feladat akkor is tovább él egészen 2016-ig. Úgyhogy igen sűrű éveink vannak mögöttünk, hát reméljük, hogy a jövendőben is azért ahhoz, hogy talpon maradjunk, meg fejlődhessünk, szükségesek ezek a pályázatok.
Egy kicsit a múzeumnak a történetéről, a gyűjtemények kialakulásáról hallhatnánk-e?
Ez egy jó kérdés, mert éppen múlt évben ünnepeltük Lackó Dezső születésének 150. évfordulóját. Ugye ő volt az, aki gyakorlatilag létrehozta a Veszprém vármegyei, akkor még vármegyei múzeumot. Ő volt az első, aki elkezdte gyűjteni szisztematikusan, és a kor követelmények megfelelően is próbálta őket rendszerezni, raktározni, leltározni. Gyakorlatilag a nevéhez kötődik a régészeti gyűjtemény első darabjainak a beszerzése, ugyanígy a néprajzban is jelentős kutató utakat folytatott később mellé kerülő Ré Gyulával együtt, a következő igazgatóval, ugye Lackó Dezső halála után ő volt a második igazgató. Ezzel gyakorlatilag létrejöttek a néprajzi gyűjtemény, de ő eredendően geológus volt, és amikor egyáltalán megalakult 1903-ban a Veszprém Vármegyei Múzeum, akkor ő a geológiai gyűjteményét felajánlott a múzeum céljaira, és hát ebből jött létre a természettudományi osztály is, akik 1972-ig a Lackó Dezső Múzeum keretein belül dolgoztak, 72-ben váltak le tőlünk, költöztek ki Zircre, és gyakorlatilag onnan kezdve ők, mint önálló múzeum működnek, most pedig már teljesen önállóak mondhatnám, tehát nem is tartoznak a megyei szervezetbe. Ugyancsak jelentős gyűjtőutakat folytattak Ré Gyulával a megye területén, ahol történeti értékeket gyűjtöttek, sőt, hát a kezdeti időben különböző körleveleket is küldtek a megye tanítóinak, értelmiségének a kisebb falvakba, hogy szántás közben előkerült dolgokra vigyázzanak, azt ne dobják ki, hanem a múzeum számára gyűjtsék össze. Ugyanígy könyveket is gyűjtöttek, később ebből, ugye, mert eredetileg a múzeum keretén belül működött a megyei könyvtár is, aki most már ugye idővel kivált ő is, önálló gyűjteményként, de kezdetben még az is együtt volt velünk. Tehát mondhatnám, hogy a múzeum egy ilyen ős mag, amiből létrejött akár a Zirci múzeum, akár a Veszprém megyei könyvtár, és hát Lackó Dezső nevéhez fűződik legfőképpen ugye a múzeum épületének a létrehozása is. Igen, bonyolult, nagyon nehéz időszak volt, hiszen közben jött az első világháború is, hosszan húzódott az épület felépítése, de hát végül is 1924-ben átadták az épületet is, akkor beköltözhetett végre ebbe az új épületébe a múzeum, amely addig a megyeházán volt, annak is a második emeletén kellően összezsúfolva.
Hogyha a néprajzi művészeti gyűjteményt nézzük, mi az erőssége ennek a gyűjteménynek? Milyen témával foglalkozik?
A néprajzi gyűjtemény az egyértelműen a megye néprajzi anyagához kötődik. Vannak bakonyi betyárok is, természetesen néhány elem, de hát erről legfőképp a néprajzosok tudnának részletesen beszámolni. A művészet történeti gyűjteményünk az pedig szintén elsősorban a helyi festők, képzőművészeknek az alkotásait gyűjti, Ugye büszkeségünk az Egri József, mint a Balaton festőinek a gyűjteménye, amelyek hát ugye az egri képek közül számtalan megtalálható a mi múzeumunkban is, igaz, hogy Keszthelyen is, de hát a kettőből együtt minden évben újra megnyílik Balatonban az Egri József Emlékmúzeum, amely bár most már nem a mi fenntartásunkban van, de hát akkor is maga a gyűjtemény az viszont hát a mi egyik büszkeségünk. Ugyancsak az utóbbi években a művészettörténészünk üvegműveket gyűjtött, tehát Veszprémben dolgozó és élő üvegművészeknek az alkotásait nagyon szép darabok gyűltek össze az elmúlt évek során.
A támok kapcsán szó volt a múzeumpedagógiáról. Itt mi a helyzet?
Nagyon, nagyon sűrű mondhatnám a múzeumpedagógia. Rengeteg foglalkozásunk van a legkülönbözőbb korosztályok számára, óvodától egészen a gimnazistákig, sőt, még nekik is azért van egy-két foglalkozásuk, de még az értelmi sérült gyermekeknek is, vagy a gyengénlátóknak is vannak különböző foglalkozásaink. Az egyszer múzeumpedagógusok nem is bírná ezt a rengeteg feladatot, mert hál' Istennek sokan jönnek, sokan jelentkeznek az iskolások, iskolás csoportok, úgyhogy a szakma is részt vesz ezekben. Hát például többek közt a Tióp termünkben, ami a Laszkó Dezső múzeumban van, ott kialakítottunk egy kis sírhelyet, tehát egy lesüllyesztett kis sír, amiben szó szerint, hát igaz, hogy műanyagból készült, de csontvázat temettünk el, mert leleteket és egyebeket. Ennek kapcsán a gyerekek mondjuk ideális körülmények között gyakorolhatják a sírbontást, de ez nem csak azt jelenti, hanem előtte természetesen kapnak egy információt arról, hogy mi az, hogy régészet, hogy kell feltárni egy sírt, milyen eszközök vannak, mire kell vigyázni, a leletekkel mi fog történni, amikor bekerülnek a múzeum gyűjteményébe. Tehát egy áttekintő képet, illetőleg kérdés az, hogy éppen mit szeretnénk föltárni. Ha az egy avarnői sír, akkor az avar temetkezési szokásokról, a női viseletről és egyebekről. Utána feltárjuk ténylegesen a sírt, tehát földdel beborított csontvázról van szó, szóval ezt végig föltárjuk, és az előkerült leletek, természetesen idézőjelben ezek mind műtárgymásolatok, előkerült leleteket utána kézműves foglalkozás keretében meg is csinálhatják maguknak, tehát haza is vihetik. Úgyhogy ez az egyik típusú, de szerte ágazó most advent lévén rengeteg adventi foglalkozás van. Egyenlőre még csak a Laczkó Dezső múzeumban, hiszen a másik Tióp termünk az még csak most indul be, tehát most kezd